a bőrünkre megy. Pankotai Lili műsora. A szerkesztő Józsa Márta.
Köszöntjük a kedves hallgatókat és a nézőket is, akik a YouTube-on keresztül néznek minket. Nekik szeretném külön felhívni a figyelmüket, hogy mindenféleképpen iratkozzanak fel a Klubrádiónak a csatornáira, és lájkolják ezt a videót, de csak ha tetszett, és kommenteljenek, mert pörgeti az algoritmust. Ez pedig itt a Bőrünkre megy című műsor, a stúdióban Rostás Ármin, alias Jézi, egyetemista, és Hammer Ferenc, szociológus, egyetemi tanár. És pont itt a műsor előtt azt beszéltük, hogy milyen három szóval lehetne nagyjából leírni azt a műsort, ami ránk vár. Zene, drograziák, és hát a kormánynak a mindenféle szankcionálása a zenékbe, ha ez vár ránk, legalábbis a legutóbbi törvényjavaslat szerint nem lehet majd említeni semmi szín alatt a drogokat, se irodalmi művekbe, se zenékbe, és semmi
másban. Majdnem összejön a Sex and Drugs and Rock and Roll egyébként tulajdonképpen.
Na igen!
Hát csak most szex helyett egyetem.
Ja igen, az
van átjárás.
Nem is tudom, melyikkel kezdjük. Melyik érdekelne titeket a legjobban?
Szerintem, hogyha már így úgy verődtünk össze, hogy egy eltés tanár és egy eltés diák, akkor mit szólnál, hogyha ebbe belemennénk?
Jó, átadom a stafétát. Ugye az ELTE az egyetlen olyan egyetem, ami még nem lett kiszervezve alapítványba. Nem tudom, ti hogy érzitek azt,
mint hogyha lenne még valamelyik művészeti egyetem, azt ebben nem vagyok teljesen biztos. És hát ugye a Free SFA-nek a nagyon fontos kivételéről se feledkezzünk meg, amelyik hát azért először Magyarországon volt nagyon példamutató, mert hogy hát egyszerűen ott sikerült azt úgy megszervezni, hogy akkor a diákok, meg a tanárok, meg az adminisztrátorok, meg mindenki azt mondják, hogy nem, és akkor kellett persze egy B-terv arra, hogy hogyan lesz akkor a diákoknak diplomája, hogyan fognak dolgozni, és hogyan sikerül ezt az egész mozgalmat egyben tartani, tehát hogy ne fogjon el a spiritus, és hát ugye valamilyen formában, ugye a jól tudom, most is működik a Free SFA, most éppenséggel elköltöztek oda a Szabolcs utcába, amiért ez nagyon fontos, és azt hiszem például, hogy ezért is adják ki az Upor Lászlónak Amerikában, mert hogy ez eddig, mert az, hogy Magyarországon ez egy olyan példa volt, amire sok számára nem volt úgymond megfogadható, vagy utánozható, hát az, hogy ez egy nagyon különleges egyetem, tehát ez egy olyan picike egyetem, úgymond a Free SFA, hogy hát szerintem nálunk csak a média szakra többen járnak, mint ott az egész egyetemre. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ebben meg nincsen csodálatos, és ezt tette annyira lelkesítővé, és nem tudom, gazdag élmény és spektákulumá azt, amit ők csináltak, hogy hát ugye a színészek nekiállnak lázadni, akkor az általában jobban néz ki, mint amikor a nem tudom én, a filozófia történészek, vagy a biológusok, ugye? Mert hogy hát momentán azt is meg tudják jól csinálni, úgyhogy...
Dramaturgiához értenek.
Dramaturgiához tudnak énekelni, táncolni, még beszélni is adott esetben, szóval ezek mind hasznos dolgok tudnak ilyenkor lenni, és amilyen mondom, ez nagyon fontos, hogy ez most Amerikába is kiadják, mert ott azért, mert foglalkoztam most egy ideje ilyen amerikai akadémiai szabadsága, hogy ott az, ez egy kicsit meglepő volt. Tényleg ott egyik-másik egyetemnek a alapvagyon, aminek a kamataiból gazdálkodik, hát az meg sem tudom számolni, hány nulla van a végén, de úgyhogy dollárba. Tehát súlyos milliárdok, sok-sok pénzről van szó. És ehhez képest tényleg az első testcserre bementek a bokorba, amikor a Trump kormányzat első ilyen beijesztése volt, hogy akkor rögtön eldobták a fegyvereket, meg a átvitt értelemben. Kivéve egy-két fontos egyetemet, mindenket a Harvardot, akiktől egyébként senki nem várta egyébként. És ehhez képest meg mondjuk a Columbia, meg hát talán túl hamar tette le a fegyvert a kezéből, és sok másik egyetem is. Tehát ahhoz képest, hogy milyen hangja, milyen befolyása van ennek az egész egyetemi establishmentnek abban az országban, ahhoz képest túlságosan gyorsan mentek bele abba, hogy jó, akkor megcsináljuk ezt, meg megcsináljuk azt, tehát amiről szóltak ezek az alkudozások, meg ezek a testcselek, mert ez tényleg sokszor csak annyi volt, hogy akkor elveszük, és aztán odaadjuk.
És az ELTE készül erre egyébként, akár a diákság, akár a tanárság arra, hogy ez az utolsó szög is be lesz ütve a koporsóba?
Hát az igazság, hogy az már régeség benne van szerintem. De tényleg, tehát, hogy az, amit műveltek az ELTE-vel, az már rég kinyírtak volna szerintem más egyetemeket, csak egyszerűen szóval, ugye ráadásul az ELTE nem egy homogén dolog, hanem ott van, ha jól emlékszem, most 9 kar, és az ezek között óriási különbségek vannak. Ezek között van olyan, például van a óvónőképzőkar, azt hiszem úgy hívják, ott olyan szóresz van, hogy az tényleg ilyen emberi léptékkel elképzelhető, és ehhez képest mondjuk ott van a GTK, tehát a gazdaságtudományi kar, amelyik hát tulajdonképpen egy nagy MBA iskola, ez a Masters for Business Administration, tehát ez egy business school igazából, és ott ilyen ezelős tandíjak vannak, és hát ezért van az, hogy azok viszont jól vannak. Tehát, hogy na, tehát itt azért sokfelé ennek az érdeke, ami bennünket összetart, az ELTE, ez a 4 betű, az egy nagyon erős brand ma Magyarországon még. Ezt onnan tudjuk, hogy hiába szekálnak bennünket, hiába van az, hogy állandóan elzanyálunk, mert kirakják a lábukat az utcasarkon, és tele van a hírekkel az, hogy tényleg néha ínségben élnek az oktatók, tehát most tényleg vagy úgy tudnak túlélni, hogy nem tudom, hogy mindenkinek van 2 másik munkája, vagy inkább csavarják meg a prést, annál több diákja hozzánk.
Mert ez a rossz reklám is reklám.
Nem, ez ennél erősebb, tehát hogy úgy néz ki, hogy ennek van valami, tehát alapvetően is egy pokol erős brand volt az ELTE, tényleg. Ez biztos vagyok benne, hogy ez erősített bennünket.
Nekem volt egy ismerősöm, aki, amikor a BML-nek a kiszervezése még nem történt meg, de már volt szóbeszéd róla, akkor kerestek meg engem diákok tanácsot kérni, hogy hát ők ezt így nem hagynák. Tehát egy ilyen SFE2. Hát kb. A megbeszélésig sem jutottunk el, olyan szinten gyorsítva vették át az egyetemet, és ott nem tudom, hogy a diákok miért hátráltak meg, de az ELTE-n van már szó arról, vagy volt már olyan beszélgetés köztetek, hogy ti egy ilyen esetben, ha ti következtek, akkor tennétek valamit?
Erről nem volt szó, de folyamatosan része, hogy amikor a saját egyetemi jövőnkről beszélünk, akkor is belekalkuláljuk azt, hogy itt még bármi megtörténhet. Vagy viszonyítva más egyetemekhez, mert azért nyilvánvalóan nekem a legjobb barátom is például Corvinusos. Egyébként az egy érdekes sztori, hogy most szervez tüntetéseket ott a barátaival. De hogy tök érdekes, hogy más egyetemekhez viszonyítva az ELTE-nek mindig az a pozitív van, vagy az, ami miatt felvágós oda járni, vagy menő dolog a Pest éjszakába azt mondani, hogy ELTE-s vagy, mert ez egy szabad szellemiséget tükröz, én úgy élem meg egy szabadság szigete. De az tény, hogy olyan dolgokban, hogy amikor arról beszélnek a Corvinusos barátaink, hogy mikrofont használnak a tanárok a nagy előadókba, akkor én ezen lesokkolva ámulok, mert ez úgy látom, hogy ez az ELTE nem tudja megengedni magának, vagy legalábbis biztosan ilyen infrastruktúrálisan le van maradva az egyetem. Olyan szintű problémákkal találkoztam a fél évem során, hogy nincsen légkondi olyan termekben, ami a legfelső
igen, szinten. Tanár úr nevet igen, légkondi hallatán, hogy ez hát, már teljes luxus.
Hát igen, tehát ilyen jellegű gondok vannak, de az, amit ott eddig kaptam mind szellemből, mind az oktatásnak a minősége, azt nem érzem, hogy egy kivéreztetett, vagy egy haldokló valami lenne.
Az van, hogy igenis, meg nem is. Tehát egyfelől szerintem, hogyha valakit egyszerűen szóval egy más iparágban, vagy egy más szakmában ennyit szivatnak, az már réges-rég ott hagyja a munkahelyet. Egyszerűen, mert ilyen kevés pénzé azt mondják, hogy nem mennek el
és
dolgozni.
És mi az a ragasztó, ami így összefogja az ELTE-s tanárokat?
Hát az egy nagyon régi dolog, ezt nagyon sokszor szoktam erről beszélni, úgy az barátaimmal is, meg úgy másoknak is, hogy ennek az az oka, hogy az, amit mi csinálunk, az egy olyan dolog, ami régebbi, mint a nemzetállam, meg a demokrácia, meg az emberi jogok. Ez egy elég erős csomag szerintem. Tehát ez, amit univerzitásnak hívnak, ami lényegében a professzoroknak és a diákoknak minőségbiztosítási együttműködése tulajdonképpen. Az eleinte tényleg csak annyit akart jelenteni, mint a céhekben, voltak még a kapitalista termelés előtt, ezek a minden szakmának volt egy ilyen szakmai egyesülete lényegében, amelyik hát megpróbálta gyakorlatilag megvédeni saját magát a külső kontároktól, tehát hogy mit tesz mondjuk Schusternak lenni, és akkor Schusternak azt nagyon egyszerű, nem volt ott nem tudom én nagyon hosszú SMS, vagy tananyag, vagy ilyesmi, tessék mitre megcsinálni 3 nap alatt egy pár cipőt, és majd megnézzük. Tehát egy kontrollált körülmények között a teljesítményt mérték. És akkor azt gondolták az egyetemek, az első ilyen univerzitászok, tehát itt a 13. 14. századról beszélek, mint a Párizsban, meg ilyen helyeken, hogy ez hasznára válik azoknak is, akik tanítják ezt a bizonyos 7 szabad művészetet, ami az akkori a tudományt jelentette, és pontosan azért, hogy ne lehessen a minőség kritikájának az őrve alatt kinyírni ezeket a közösségeket, ezért azt mondták, hogy ők saját magukat is megvédik azzal, hogyha definiálják azt, hogy egy magiszter, aki ott tanít, annak mit kell tudnia. És akkor ez jelent egy gyakorlati, meg elméleti, meg mindenféle dolgokat, és akkor ebből lett tulajdonképpen ez, amit univerzitásnak neveznek, ami eleinte tényleg csak annyit jelentett, hogy hát ez a közösség, tehát ez a céhes közösség, és aztán egy idő után az univerzitáshoz az egyre inkább az egyetemi embereknek a céhes közösségét jelentette, de ami a mi szempontunkból itt most fontos, az az, hogy kialakult egy olyan norma a háborúkon, meg a rendszerváltásokon, meg a kapitalizmus, meg a feudalizmus, meg királyok jöttek, királyok mentek, de egyszerűen az, hogy amikor akármi is történhet, de hogyha a tanár, meg a diák és a tananyag egy ilyen bűvös háromszögben állnak. Ez a 3 dolog egymást támogatva, egymást folyamatosan karbantartva és egymás számára normákat szabva, ez így működik, mint egyfajta közösség, akkor semmi nem állhatja az utunkat. És állunk szembe mindenfajta kritikával, legyen ez egy földi vagy akármilyen másfajta kritika, és tulajdonképpen kérdezett, hogy mi az a ragasztóanyag. Hát ez az a ragasztóanyag. Mert hogy annak ellenére, hogy nem Nietzsche idézetekkel szoktunk vásárolni a közértbe, meg ilyesmi, de ettől még mi tényleg frankon nem csak pénzért dolgozunk. Hanem egyszerűen, mert ez a hivatásunk, ahogy ezt mondta Max Weber, és nem csak a egyetemi oktatóknak de a munkája hivatás, van egy csomó más hivatás is, tehát a színész is ilyen szerintem. Tehát minden olyan tök egyszerű, az a hivatás szerintem, amit az emberek akkor is csinálnak, hogyha nem kapnak érte pénzt, meg ha be van tiltva. Hát kb. Kicsit nem, mint a hobbi.
Végül kiukadtunk a hivatásból a hobbiba. De hogy akkor ez ennek az eszmei ragasztó anyaga, de azért, hogyha már azt mondtad, hogy ez egy brand, hogy Elte, és, uh-huh. ez a 4 betű, akkor szakemberként az ember szakterületét oktatni, tekintve, hogy brand, az itt presztízs is. Tehát, hogy az anyagiakon túl is jót tesz az ember karrierjének az, hogy egy Eltés tanár, hogyha mondjuk médiában érdekelt valaki, akkor ezt oktatja az Eltén. Tehát ez kicsit az egyébként, ahogy a mi YouTube csatornánk is működik, mi is önkéntes alapon működünk, de azért mégiscsak a presztízs, ami ebből jön, meg a tapasztalat, a fizetségünk, akkor tulajdonképpen az Eltés oktatás az ilyen, tehát hogy eszmei és presztízs alapon, hát az igaz, alapon működik.
De azért ez, tehát hogy mondjam, amit eddig mondtam, ez kb. A tegnap előtt volt. Tehát mert most már tényleg olyan córesz van, és olyan méltatlan, csak egy példát mondok, jó? Tehát direkt nem akarok itt senkinek a zsebébe. Tehát nálunk például nagyon fontos a külső óraadó. Mert ugye médiát tanítunk, és nem csak médiát, hanem infokommunikációt, meg minden olyan dolgot, ami valahogyan is összefügg az analóg és a digitális tartalomgyártással és a tartalom használata. És ez a dolog, ez olyan gyorsan változik, csak mondok egy példát, mondjuk az, hogy az AI generált videóknak, meg animációknak a standardjai, azok gyakorlatilag ilyen 6 hetente megváltoznak. Ugye? Tehát egy olyan dolog, amire mondjuk a szakma, meg a szabályozás, például a social médiára, tehát amikor bejött a Facebook, meg ezek, akkor ezek rágódtak rajta 15 éven keresztül, hogy mi legyen erre az EU policy. Ugye? Most erre voltak akkor 15 évig, most meg van 6 hetük. Ha? Tehát, ugye, tehát ez a különbség a kettő között. Na már most viszont nyilván felmerül a kérdés, hogy akkor hogy tudunk mi tankönyvet adni ezeknek a diákoknak a közben? Természetesen sehogyan, hiszen mire kinyomtatnánk ezeket a tankönyveket, már elavulnának. Tehát ugye kik tanítanak? Külsős óraadók. Olyanok, akiknek ez a szakmája. Akik egyébként nálunk nyilván sokkal jobban tudják. Tehát hogyan lehet generálni, mit tudom én, social media által megfuttatott digitális kontentet, ugye? Ez már csak azért is, mert ugye ez megint csak ezeknek is a szabályai folyamatosan változik. Tehát az, hogy például a te munkádat a Facebook hogyan árazza be, azt ugye te se tudod, hanem csak mindig akkor látod, amikor változik. Igaz? Na már most ugye ezeket meg kell fizetni, hozzáteszem, ezek nem a leggyengébben fizetett szakemberek ebből izébe. Na mi most egy szemeszterre egy ilyen kollégának tudunk fizetni 12 alkalom egy óra, bruttó 130 ezer forintot. Tehát nem óránként, hanem összesen. Uh-huh. A bruttó ez nettó 85.
Hú, hát én most...
Erre nem számítottam.
Egyébként számítottam rá, csak egy pillanatra elgondolkodtam. Egy pillanatra elgondolkodtam a saját egyetemen, ami meg ennek a teljes mértékben az ellenpéldája.
Na, tehát erről beszélek, tehát hogy...
Meg NKS.
Tessék?
Lili NKS.
Igen, igen, az erre volt a Janicsák képző, igen. Szóval, hogy a... Tehát hogy mondjam, tehát azért ez sem lehet végletekig húzni, meg ilyesmi. Különösen, hogyha pályakezdő az ember, meg különösen, hogyha fiatalabb, akkor az, hogy mik a kilátások, akkor az azért az sokkal súlyosabban esik alatban, mint hogyha valaki egy ilyen öreg krokodil, mint én vagyok.
Hát amikor meghallottam, hogy lovardánk is van, akkor én egy kicsit így majdnem a szék alá fordultam, hogy hát jó, meg pár ezer forintos sportkártya, amivel mindenféle ilyen intézménybe a saját uszodától kezdve, a, mint mondtam, lovardán át, azt hiszem még talán korcsolyapályán is van. Okay. Egészen elképesztő, és akkor hát nem beszélve arról, hogy milyen minőségű intézmény, mármint, hogy épület szempontjából, akár a főépület, akár az oktatási épület, és hát mondjuk a tanárok fizetéséről még nem hallottam, de hát feltételezem ezekből a körülményekből kifakadóan talán sokkal jobban keresnek, mint az ELTE tanárai. Az AI-os részben, mint a médiával kapcsolatos AI, az, hogy konkrétan nem csak maga, akár az AI, akár az algoritmusok, akár azoknak a szabályozása változik hetente, hanem konkrétan a trendek is. Tehát, hogy ez nálunk, most mi Z-generációsként nyilván rossz gyerekek vagyunk, és rengeteget nyomjuk a telefonunkat, és ettől fáj a hasunk, de hogy azt látjuk, hogy akár a TikTokon, akár Instagramon, akár Facebookon, most már amúgy az idősebbek is megjelentek, tehát ez a reklám és a kapitalista befolyásolásnak a kultúrája a reklámokon keresztül egészen áttolódott ezekre a social médiai platformokra, mondván, hogy a fizetőképes réteg az idősebbek is áttolódtak erre a fajta content fogyasztásra. Ott viszont naponta változik akár a zenei trend, ami éppen a videók alatt van, akár a mém trendek, amikre nyilván utána ráülnek, tehát egy nagyon, nagyon jó példa mondjuk a Tung-Tung-Tung Sahur, nem tudom, hogy hallottál-e már róla, amilyen lényegében ilyen figurá, hát ez a brain rot,
hát
ilyen...
ez a olasz meseszereplők, akik, tehát hogy akiknek nincsen valódi történetük, csak a karakterüknek a külleme és a neve az, ami viccértéket hordoz
hát
egy fiatal korosztály számára, és ezek
AI-jal legeneráltak egy, mit tudom én, egy cápát, akinek nagy cipői vannak, és akkor van a tung-tung-tung-se úr, és minden egyebek, és akkor ezt az alfa generáció volt, aki ezt nagyon felkapta, tehát ez még nálunk is fiatalabb, és nyilván így beindul egy nemzetközi trend, tehát hogy minden más videódba, ezek a kis szereplők vannak benne, és egy hét vagy két hét csúszással reagál a piac, és a marketingesek elkezdik átvenni ezeket a trendeket, hogy lehet úgy egyetemen oktatni médiával kapcsolatban lényegében bármit, hogyha ezek konkrétan hetente változnak.
Hát szerintem ez viszonylag egyszerű, tehát például az egyik nagyon fontos tantárgy, de hát ez inkább ilyen hidden curriculum, tehát minél több tantárgyban, meg beszédmódban igyekszünk ezt beleplántálni a hallgatókban, hogy történik valami változás, és valami olyan dolgot kell megoldani, amihez abszolút tényleg semmi nézze, akkor ne toljanak be, egyszerűen szólva. Tehát, hogy a változást, azt, hát ez egy ilyen régi, ilyen elkoptatott klisé, hogy akkor valakinek a változás az konfliktus, valaki meg tőkeként tudja használni, stb. Azért van valami igazság, és hát ez nyilván nem születéskor dől el, hanem mondjuk valamilyen, tehát ki például konfliktus tűrő habitus, szerintem abban van egy ilyen születési izé is, meghatározottság is, de azért itt nagyon sok tanulható dolog van. És a tanulásnak meg a legfontosabb formája az, hogy az ember ezt gyakorolja, tehát kipróbálja magát. És akkor ráadásul viszont, tehát ez az egész úgy néz ki, mint valami játszótér, de közben olyan dolgokat csinálunk, ahol az elég jó, az kuka. Tehát csak a tökéletes a megfelelő, ugye? Tehát mert ilyen értelemben egy picit saját magunkból is kilógunk, hogy ezzel a szép képzavarral éljek. Tehát a lényeg az, hogy sok vonatkozásban humanista pedagógia, például a fejlesztés, meg odaadás, meg odafigyelés, meg együtt, meg nem az abszolút értékű osztályozás, hanem azt nézni, hogy ki honnan, hová jutott. De amikor viszont a végtermékre összpontosítunk, akkor egyszerűen szóval hazudunk, és hülyét csinálunk a diákból, hogyha nem úgy viselkedünk vele, mint hogyha egy munkahelyen lenne, ahol meg a 96%-os készültségű produktum, az kuka. Mert ez nem majdnem készen van, hanem az nincsen kész, tehát ott 0 és 1 van, ugye? Hogy a normáknak ez a sokféleségét, ezt a mi a kurikulumunkkal, meg mondom ezzel a kimondatlan pedagógiával, bele tudjuk táplálni, plántálni a diákokba, miközben mi is megpróbáljuk az oktatóként elhinni, hogy ez így van. Meg például sokat lehet tanulni a diákoktól is, és nem is feltétlenül az, hogy most milyen prüncs van most a TikTokon, meg ilyesmi, hanem hogy mi az, amire összeráncolják a szemöldöküket, mi az, ami érdekli őket, mi az, ami nem érdekli őket, mert ez egy nagyon nagy homály. És nem csak nekünk, szerintem mindenkinek, és most van ez a hókusz-pókusz ezekkel, hogy mit tudom, Z, meg alfa, meg gamma, meg mit tudom, generáció, amitől én, mint ugye szociológus, én tényleg nekem így feláll a szőrvátom, olyan ideges leszek tőle, mert szerintem ez egy félig jó sikerült marketing kategória, amit az emberek elkezdtek magukra venni, na mindegy, de ettől függetlenül hát nagyon nem lehet tudni, hogy milyenek a fiatok, de az öregeket se hozzá, tehát senkiről nem lehet semmit se tudni, és ez egyrészt azért van, mert az egész kultúra az úgy néz ki, mint hogyha egy édesboltba bedobnánk egy kézigránátot, és korábban lehetett tudni, hogy a csoki nyuszik az első polcon vannak, a csoki télapok a második, és a kavics cukor meg a harmadik polcon van, és akkor bedobik a kézigránát, és minden szanasz éjjel van. És nincsen semmi már ott, ahol volt, és minden totál random. És ez mind a digitalizálás miatt van, szerintem. Pontosabban a platformizált, megosztáson alapuló tartalomfogyasztáson, ami persze így van, nem csak Magyarországon is, hanem Tanganyikában is, és Újvidéken is. Csak hogy ehhez még hozzájárult az, hogy azért minden kultúrában próbál így vagy úgy csinálni valami olyasmit, ami hát hogyha már minden egész eltörött, akkor csináljunk magunknak valami, hát egy ilyen B-változatot, ugye? Tehát, hogy ha akkor mit tudjuk, update-eljük a közszolgálati médiát, ugye vannak nagyon jó példák országokban, vagy valami más, vagy például legyen egy olyan platformja mondjuk a kereskedelmi médiának, ugye ez megint más országokban ez működik. De most ehhez képest nálunk ez a bizonyos közös nevező, ez a nemzeti konzultációkkal, hazugóriás plakátokkal, folyamatos terrorizálás és néphűítéssel megvadított ilyen őrültek háza, és ez lenne most a közös nevező. Szóval ez a baj. Tehát, hogy minden szanasz éjjel ment, az nem baj szerintem. Ez egy kondíció. De ez kb. Olyan, mint siránkozni, hogy mint hogyha nem tudom én a a kódex másolók elkezdenek cirkuszolni azért, hogy de hát ez a könyvnyomtatás azért, mert ugye? Tehát ez a hajó, ez elment. Ezen nincs mit siránkozni. De az, hogy minden olyan tudás, akarat, motiváció, ami mind azt tudná építeni, ami a közös. Mit tesz jónak lenni? Mit tesz értelmesnek lenni? Mit tesz magyarnak lenni? Ugye minden ilyen dolog, ezek mind szét vannak baszva, már bocsánat, itt majd ki kell sípolni ezt a izét.
Ja és nem, itt elnézést, itt ilyet nem szabad.
Kisípolni.
Csak viccelek. nem ugye, leszek álszent.
Bocsánat, nem, csak tényleg nem akarom.
Csak vicceltem.
Igen, a Tilos Rádióban ott olyan terror alatt tartották egy időben, tiltsák be a munkáslevelezők, hogy tényleg nagyon kellett vigyázni, hogy nehogy valami rosszat mondjon az ember, rögtön feljelentettek az ORTT-nél. Na mindegy.
Ilyen idők is voltak.
De már nincsen már ORTT, ugye? Ez a változat. Szóval, hogy nincsen közép, hanem csak ezt az orosz őrültek házát másoló ilyen, tényleg olyan, mint egy rossz álom.
De ha már a tiltás, mert hogy most majdnem én is azt mondtam, vagy azt is mondtam, hogy ilyen már nincs, de hogy most azért beterveztek egy törvényjavaslatot azzal kapcsolatban, hogy például a zenészek. Kezdjük ott, hogy Bay Alexnél drograziát tartottak, sőt nem, kezdjük még előrébb. Az országunkban, ha jól emlékszem, hát több millió alkoholista van, vagy több mint egy millió alkoholista van, és emellé kapunk 20 000 drogfüggőt, és akkor úgy gondolta a kormány, hogy kocsma programot indít, és drograziákat szervez, és akkor drogellenes háborút kezd, aminek eredménye lett az, hogy több zenészhez is kimentek drograziát tartani, köztük Bay Alexhez is, majd hát folytatódott, vagy már előtte is célkeresztbe volt Pogány induló, aki hát Magyarországon talán egyedülállóan csinálja magát azt a fajta utcareppet, ami tényleg a leszakadott rétegek utcabeszédeit és történeteit festi le eléggé autentikusan. Egészen a fegyverektől, a drogig, a nőkig, a függőségeken át, a bántalmazásig, az erőszakig, és ezt ilyen nagyon őszintén és meglepően lirikusan adja elő Pogány induló, és hát ugyebár hát neki ezekben a számaiban azért elég őszintén megjelenik az, hogy ezekben a leszakadott rétegekben milyen állapotok vannak, akár a droggal kapcsolatban, és ugyebár a drogellenes kormánybiztosunk célkeresztbe vette őt, és ennek eredménye lett egy olyan törvényjavaslat, amit még nem vittek a parlament elé, ami betiltaná lényegében az összes irodalmi műbe, feltételezem akkor filmekbe is, zenékbe is a drognak az említését, vagy akár pozitív lefestését. Hogy akkor ez végül is, akkor megint kialakul ez a, hogy volt, tűrt, tiltott, támogatott.
Ez nagyon smooth volt ez az átvezetés a két téma között. Szóval, nagyon tetszett.
Köszönöm szépen, kezdek belejönni.
Szóval szerintem ezzel, amikor így keretezzük ezt a dolgot, akkor egy kicsit azt hiszem, hogy félrevezetjük magunkat, és azt hiszem, hogy ilyenkor a Rogán Antal így dörzsöli a tenyerét ilyenkor, mert ezt szerintem ezt ők se gondolják komolyan. Hogy akkor most mi lesz akkor, hogyha azt mondja az X zenekar, hogy mák, vagy mit tudom én ért. Szóval, hanem ezt nyilván ők sem gondolják komolyan, hanem itt a cél az, hogy folyamatosan menjen a cirkusz. Hogy mindig, és a cirkusznak legyenek mindig félig, vagy csak teljesen homályosan azonosítható áldozatai, illetve célpontjai a célkeresztben, akik az éppen aktuális ellenségek. Ezeket néha olyan szorgalmas emberek össze szokták gyűjteni, hogy mit tudom, az elmúlt 10 évben kik voltak itt az ellenségek, és ebben semmiféle rendszer nincsen. Tehát itt most mit tudom én, az ukrán, nem tudom én, tüzérektől kezdve a brüsszeli bürokratákon át, most világos, hogy gyógyszergyártók, tehát mindenki az ellenség tud lenni.
A neveket cserélik.
A következő 10 napig körülbelül. Na most, és ilyenkor szerintem azzal totál bemegyünk az ő utcájukba, azzal, hogyha mi ezt elkezdjük elemezni. Miközben szerintem a helyes elgondolás ilyenkor az, hogy köszönjük szépen, a heti gyűlölet téma ismét azonosító volt, köszönjük szépen, menjünk tovább. Tehát azt, hogy most őszintén szóval ezek a gonosztevők most éppen mit gondolnak a szemben?
Tehát szemben, hogy gumicsont jellege van ezeknek?
Nem, ez sokkal fontosabb, mert a gumicsontban mindig van, a gumicsont az azt implikálja, hogy lényegtelen. Nem, nagyon lényeges a gyűlöletnek a fenntartása, a feszkónak a fenntartása. És momentán, tehát ilyen értelemben gumicsont, mondván, hogy ez...
Hogy most ezzel legyen foglalkozva, és addig se az államháztartás hibáival.
Igen, és aztán itt van vannak itt más ilyen homályfaktorok, hogy például az én szakmámban vannak ilyen többé-kevésbé megalapozottnak tűnő elképzelések, hogy itt semmi nincsen véletlen, mert mindenki van mérve. Tehát, hogy itt folyamatosan történik a közvéleménynek a szondázása, stb. Na most ezzel kapcsolatban megint csak félig, meddig szociológus lennék, ezzel kapcsolatban nekem vannak ilyen fenntartásaim, mert hogy egyszerűen tényleg nem tudom elképzelni, hogy honnan veszik az információt, mert ugye a közvélemény kutatásoknak a hagyományos empirikus módjai, tehát mit tudom, megállítom az embert az utcán, felhívom telefonon, stb., ezek egyre kevésbé működnek. Mindenféle okoknál fogva. És nem csak most, de már, mit tudom, szerintem már 10 éve is voltak problémák, de erre egyébként volt is egy eset az egyik ilyen választásnál, akkor volt egy nagy meglepetés, és akkor utólag kiagyalták, hogy valószínűleg ez azért lehetett, hogy nem egyszerűen arról volt szó, hogy a válasz megtagadónak álcázták magukat azok, akiknek igazából volt preferenciája, hanem pont az ellenkezőt hazudták. Na most ezt azért nem tudja beárazni egy statisztikus vagy közvéleménykutató sem. És akkor itt is vannak ilyen hasonló dolgok ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tudják ezt megmérni. Tehát szerintem nagyon örülök, nagyon kíváncsi vagyok erre, de alapvetően tök homály van. És nem csak a szakmában, hanem a szakmán kívül is. És megint más, mit tudom én, ismerősök azt mondják, hogy ez viszont még a Fideszben sincsen másképpen. Tehát, hogy ott is tulajdonképpen van egy ilyen zárt politikai döntéshozó kör, és a végrehajtó talpasok, azok pont annyira nem tudják, hogy mi van. És a minisztériumokban sokszor sem tudják, hogy mi van. Tehát ez egy ilyen, és eközben itt van ez az ország, ahol azért mégiscsak, azért több, tehát ilyen bizonyos szögből azért mégiscsak úgy tűnt néha régebben, hogy ez egy ilyen alkotmányos demokrácia, megbeszéljük a közös dolgokat, és akkor majd eldöntjük, és akkor ettől megy a szekér előre. Most ehhez képest, ugye ezeknek a folyamatoknak az ilyen alapvető mozzanatai például. Csak mondok egy példát, hogy hozzám ugye jönnek a felvételizők, ugye eltérre jönnek a diákok, akiket felvesz nekünk az érettségi rendszer lényegében, 18 éves. Na most ő akkor ebből a rendszerből frankon eltöltött ugye 16-on. Tehát kb. 2 éves lehetett utoljára, amikor utoljára látott egy olyan helyzetet mondjuk a tévében, hogy ott ült egy újságíró, felkészülten nem előre lezsírozott kérdésekkel váratlan kérdést tesz fel egy kormánytisztviselőnek, aminek annak, és mind a ketten komolyan beszélnek. Ugye? Tehát ez az ilyen alaphelyzet.
Ez mennyire látszik a diákokon ennek a kiépült rendszernek a média vezérlése? Tehát pont ez, amit te is mondasz, hogy úgy felnőni egy rendszerbe, és úgy elmenni mondjuk akár újságírónak, akár médiával kapcsolatos tanulmányokra, és belevágni abba a szakmába, ahol tényleg úgy nőttél föl, hogy nem volt se politikai vita, amit láttál volna vezetni, se érdemi politikai kérdések, úgyhogy ténylegesen hatalommal bír az adott politikus, akit kérdeznek az újságírók, mert az látszik, hogy mondjuk a szakma, akár videóriporter, akár oknyomozói újságírók kijönnek az egyetemről, és nem találnak munkát, úgyhogy egész egyetem alatt gyakornokoskodtak, hogy hát, ha bejáratódnak a kapcsolatok annyira, hogy mondjuk mire kijön, el tudjanak helyezkedni, és nem tudnak, mert egyszerűen leharapta a Fidesz lényegében a médiapiacnak a 3/4-ét, és abban az 1/4 részben vannak a diákok betuszkolva, de hogy tud-e valaki úgy elmenni egyetemre, hogy ugyanolyan kritikus marad, szakmailag ugyanolyan kiegyensúlyozott, annak ellenére, hogy amióta él, nem látott olyan helyzetet, ahol nem egy Hont Andrásnak válaszolna mondjuk
itt több válasz van. Az egyik válasz az az, hogy hogy ami úgy látszik a diákokon, tehát az egy ilyen, mint a nagy mintát nézve, a szemmel látható írtózás attól, hogy konkrét és karakteres véleménye legyen bármivel kapcsolatban is. Tehát ez a, és akkor, mert mit tudom én, kollégák mondják, akik foglalkoznak ilyen tantárgyakkal, hogy mutatnak nekik egy vitát, és akkor, hát hogy akkor hogyan lehetett volna, és akkor ez egy ilyen visszatérő válasz, hogy hát én nem akarok egyik szélsőségbe se vezetni, akkor jobban szeretném, hogyha sikerülne kevésbé megosztó, ugye? Miközben valami felháborító rohadékságról van szó, ugye? Na most ez az egyik. Tehát ez, hogy van egy ilyen vágyálom a diákokban, hogy kéne, hogy legyen valami olyan dolog, ami kevésbé megosztó. Na én ettől nekem, én ilyenkor...
De ez nem félelemből fakad? Tehát biztos, hogy a megosztatlanságnak a vágya van ebbe, és nem pedig az, hogy azon szocializálódtak, hogy akármelyik oldalt választod, a másik oldal elvágja a torkodat.
Figyelj, Lili, szerintem pont ettől a helyzettől van egy szenvedélyfaktor az egészben. Az, hogy egy fél autoriter rezsimbe kritikus újságíróként működni, abba van egy olyan kihívás, és egy végcél, és egy teljesíteni akarás, ami a teljes nyugalomban nem adatik meg. És aki újságíró, az gyakran nem egy kiegyensúlyozott 9-to-5 jobbra vágyik, hanem egy valós szakmai kihívásra, ami most például sajnos bárkinek megadatik, de ezért van az, hogy az utóbbi pár évben is, ha megnézzük, azok, akik médiamunkások, vagy hallottam már olyan újságírót, aki ezt a kifejezést utálja, de szerintem valid, aki újságíró, az egy szuperhősként tűnt fel az utóbbi pár évben. Egy Kaufmann Balázs egy szuperhős volt tavaly februárban. Tehát szerintem olyan, hogyha valakiben megvan az elhivatottság, akkor egy olyan szenvedélyt tud ébreszteni ez a két fal közé nyomva levés, meg ez, hogy úgy érzed magad, mint a Star Wars-ban, amikor a szemét összenyomó közeledik feléd.
Csak hogy kitartod a két kezedet, és megállítod a szóval az falat.
Van, hogy tulajdonképpen ez mindig az, amit mondasz, de itt van egy nagy de. Mégpedig az, hogy van sok ilyen diák, akiről te beszélt, és az van, hogy aki újságíró szakirányra megy, az tényleg a magyar maradék média feketeöves bajnokaitól tanulhat kéz a kéz. Tehát így nagyon jó szakmát, és gyakornokoskodnak, stb. És gyakorolják már az egyetemen is ezeket a dolgokat. De a diákoknak az zöme nem újságíró akar lenni, hanem üzleti kommunikáció szakra akar menni, mert ő marketinges akar lenni, vagy PR-os, meg van...
Ez a média szakban benne van.
Meg van rengeteg olyan szakma, ami kommunikációval kapcsolatos, de nem se nem PR, se nem...
Egy HR-es is akár.
A HR-esnek a része. Azok sokszor szökőpszichológusok szoktak lenni. Aztán olyan is van, hogy például minden ami mit tudom, rendezvényekkel kapcsolatos. És ezért nem kell ezért lenézni ezt a dolgot, mert ez, manapság az, amit régen rendezvényszervezőnek hívtak, azért az most már azért tök más, mert van egy csomó olyan digitális babra nyomott üzletág, amit csak úgy tud megélni, hogyha kimondottan offline dolgokkal is megtámogatják a performanciájukat. Szóval, tehát rengeteg, tehát tényleg így osztódással szaporodnak ezek a szakmák gyakorlatilag, ami szerintem tök szuper, és ezeknek sokszor semmi köze nincs az újságíráshoz, azon kívül, hogy itt is, ott is kell tartalmat gyártani. És és nekünk mindenkit ki kell szolgálnunk, de az biztos, hogy akár ki legyen, mint üzleti kommunikáció, vagy újságíró, vagy független videós, vagy mit tudom, akármi, önmagában az a dolog, hogy bárkinek bármikor bármilyen trágyadombot nem fogunk megcsinálni csak azért, mert hogy pénzt ad érte, ezt a tudást, ezt a tapasztalatot megpróbáljuk azért átadni a diákoknak. Megmondom milyen, mert hogy ez olyan, mint a biztosítás. Tehát, hogy ez áldozatot kíván, de hosszú távon az megtérül.
Figyelj, nekem is nagyon jó médiaszakos barátomnak még eszébe se jutott élete során, hogy újságíró legyen, cserébe egy csomó jó kilátás se van neki, viszont azok közül, a barátaim közül, mert én nekem van egy ilyen szerencsés helyzetem, hogy egy olyan közegben mozgok, ahol nagyon sokan akarnak újságírók lenni, és hobbi szinten ezt már mind gyakoroljuk, senkinek eszébe se jutott soha a médiaszak, mert lehet, hogy pont az újságíráshoz mi ezt szoktuk egymással beszélni, hogy nem rossz, hogyha az ember a média tudományon kívül egyéb skilleket is elsajátít, mert ez egy olyan szakmának tűnik, amiben mindenre szükség lehet.
Persze, hogy hát ez nyilvánvaló, hát hogyha az ember megpróbál mondjuk csinálni egy, nem tudom, kis online hírlevelet, vagy csinál 2-3 videót ugyanarról a témáról, akkor ezt meg tudja csinálni, viszont hogyha hasonló ilyen csináld magad módon próbálna otthon, mit tudom én, gyomorműtéteket végezni, ugye, akkor abból lehet, hogy lenne egy kis baliban.
Nem ajánlott nekem itt az összetákolt és mindenféle más negatív jelzővel készült munkáról eszembe jutott a milliárdokért kiszervezett plakátok és más egyebek, ahol 6 ujja van Zelenszkinek a legújabb lejáratú plakáton.
Ez megint olyan, hogy ez is itt is mindig. Tehát ugye ez egy ilyen...
Ez a klotyós, bocsi.
A klotyósnak az egyik verzió, az aranybudisnak az egyik verziója, ahol Zelenszkinek 6 ujja van a fotón, és akkor úgy gondolták, hogy alapból ugye lapátolják ki fel a pénzeket a mindenféle média, reklám, kommunikáció, más egyéb a haverokhoz, és annyira nem adnak, hogy a Zelenszkinek ne 6 ujja legyen a plakáton, amivel szétszórnak az egész országban.
Az Adinak volt 6 ujja, nem? Jól tudom, az Adi Endrének 6 ujja volt.
Szerintem nem. Azt hiszem,
hogy...
Na most jön az irodalom óra.
Azt hiszem, a Szent Lászlónak volt, azt hiszem.
De hogy ez az ilyen... Ez az ilyen mítikus én képének az ilyen eredeztetője, hogy ez a...
Na, a magyar szakos.
De hogy ebben nem vagyok meggyőződve, ez lehet, hogy csak egy ilyen legenda, nem. És hogy valami kretén szaktársamtól hallottam, nem azért meg kretének lennének, csak hogy pont...
Véded az eltét, mi?
Nem.
A haverjaimat védem most, de lehet, hogy... Vagy én úgy emlékszem, hogy 6 ujja volt, és te nem tudsz ennek utána, mert nekem, én az előbb már tung-tung-tung szahúrt akartam megmutatni, de nem volt netem, vagy itt nincsen.
És nem egyébként ez a sámánizmusnak volt egy ilyen attribútuma, hogy a sámán létre való kiválasztottságnak volt ez az egyik ilyen, hiszen egy 6 ujja van.
Na, hát ez hozzá kapcsolódik, tehát ahol Zelenszkinek a 6 ujja és a sátánizmus az igazából
sámán.
Ja, de az csak egy betű, szóval nem számít az igazság szerintem.
Most a sátán szóra szóval, írtam egy dolgozatot.
Szóval, hogy hú, azt hiszem, itt elkanyarodtunk egy kicsit.
De én még egy kérdést, vagy egy témakört mindenféleképpen szerettem volna kinyitni, hogyha már a többségük gazdasági szempontból tekint a médiatudományok választás mellett, hogy akár marketinges, PR-os, tömegkommunikáció, a social médián keresztül, ha ez az, ami a többséget lefedi, mennyire érzik veszélyeztetve azt, hogy például pont az M1-en AI által generált hírfelolvasó és bemondó ember van, és akkor nem kell elmenni addig, hogy a híradót egy konkrétan AI-jal meggenerált ember mondja fel, vannak már AI-jal generált influencerek, ami ugye bár azért jó, mert az influencereknél mindig ott van annak a lehetősége, hogy mondjuk Magyarországon történt, egy influencer kikötve tartotta a kutyáját, és egy ilyen botrányba belekeveredett, és a cégek egymás után mondták vissza, hogy hát nem szeretnének vele együttműködést vállalni, de hát ugye, hogyha AI-jal van legenerálva az az adott szereplő, nem fog mindenféle botrányokba belekeveredni, bármire fel tudod használni, de ott van például az is, hogy vannak most már olyan videóvágó, AI videóvágó platformok, ahol beteszed a videót, és konkrétan még nem annyira profin, hogy ezt tényleg minden szinten lehessen használni, de hogy 1-2 éven belül odáig el fog jutni, hogy videót fog vágni helyetted, szerkeszteni fog helyetted, fényt fog helyetted csinálni, és akár már te magadat is magába a videóba helyettesíteni tud, hogy ez mennyire félnek attól a médiát tanuló emberek, hogy ez veszélyeztetni fogja.
Például most, amikor volt egy ilyen munka, amit adtam a diákoknak, akkor ott az egyik ilyen, volt egy ilyen önértékelés, és ott pontosan az egyik része az arról szólt, hogy, hogy mutasd meg, vagy itt sorolt föl úgy nagyjából, hogy a munkádnak melyik az a része, amit még te csináltál, de amit szerinted egy idő után már simán meg lehet csináltatni AI-jal. Ez az egyik. A másik az, hogy kreatív tartalom, az mindig olyan, mint egy higony, amit így próbálunk el megfogni, hogy tulajdonképpen persze, hogy nagyon klassz dolgokat lehet ezzel az AI-jal csinálni, ráadásul ez mindig ez egyre inkább olyan abban, ami tetszik az embereknek, tehát ez egy ilyen a mainstreamnek lesz a mainstream, ilyen még inkább a mainstream a mainstream. Tehát az emberek azt szeretik azt, amit az emberek szeretnek, amit az emberek szeretnek. De ugyanakkor viszont pedig hát az is van, hogy ez a dolog az mindig reflektál saját magára is. Maga a tartalomkészítés. Tehát a lényeg az, hogy valami azért tud kimenni, azért tud hirtelen nagyon ásatagnak, nagyon bénának tűnni, mert most úgy próbál csinálni, mint hogyha még tegnap lenne. Ugye? Tehát a reflektál saját magára. Na most ezekben a dolgokban ebben nagyon buta még az AI. Tehát, ez a bizonyos reflexivitás, hogy az ember meg tudja mutatni egy tartalomba, hogy mi benne a személyiség, az egyszeriség, a szándék, az akarat, a cél, csupa ilyen homályos fogalom, amit hogyha megpróbálsz, hát én szoktam AI-jal beszélgetni, meg ilyesmi, és hát ugye olyan, mint egy ilyen szalonspic, és ilyen szálloda portás, hogy mindig olyan jó kedélyű, meg mindig
neked van igazad.
De pont erről beszéltünk mi tegnap a Kristóffal, kollégám, hogy jó-e, hogy mindig megerősít. Én sokkal jobban este nekem, hogyha akkor erősítene csak meg, amikor tényleg valami velőset tudtam hozzátenni a saját anyagomhoz.
Hát ezért én például azért is, hát van egy ilyen tanítjuk egymást a diákokkal abból a szempontból, hogy például kutatáshoz, tehát ugye nálunk ez a média szak, ez egy társadalomtudományi szak alapvetően a bölcsészkaron, tehát nálunk a társadalomtudomány kutatás az egy nagyon fontos része az oktatásnak, hogy ott mire használjuk az AI-t és mire nem. És például a kutatásnak az a része, amikor még úgy tűnik, tehát itt ilyen nagyon alapszintű dolgokról beszélünk, tehát ilyen BA-s szemináriumi dolgozatról beszélünk, amikor történik tulajdonképpen a témának az azonosítása, meg az, hogy miről is szól ez, meg miről nem szól, stb., akkor mindig óvaintem őket attól például, hogy megkérdezzék az AI-t az irodalmi jegyzékkel kapcsolatban. Mert hogy az nem engedi őket tévedni. Ugye, mert akkor, amikor elmennek, és akkor elkezdik először a Google Scholarra, meg így, meg úgy, akkor találnak egy csomó olyat, ami nem az, vagy csak félig az. Ugye? És ezekből a hibákból, ezekből az ilyen, amikor az ember vékony jégre megy, és akkor, ja, az mégse az, ez a tanulásnak az a lényege. Na most ez, hogyha ezt mind átugorjuk, és kapunk egy szépen masnival bekötözött 16 ételes irodalomjegyzéket, akkor ez minden, az odavezető út, ez elveszik.
De egyébként csak elmondom, aki most az AI-t használta első körbe, amíg rá nem jött, hogy erre az AI képtelen a bibliográfiához egy szemináriumi dolgozatnál, nem tudja, tehát rossz rövidítéseket talál, és általában helytelen évszámmal, helytelen kiadóval talál meg, néha még a címet is elírja, tehát nem azért, hogy mert nem engedi az ember tévedni, hanem az ember helyett téved az AI-n, azért nem ajánlom az irodalomjegyzékhez. Tehát én mindenképpen tehát, hogy meg ha az ember már valamiből felkészült, akkor azért nem olyan nehéz összegyűjteni róla.
Hát, de hogyha, igen, csak
hivatkozásként.
Valaki valami új dologgal foglalkozik, akkor, na mindegy. Szóval, ja, de ugye a másik...
Ezt a fiatal nézőknek mondom, hogy ne használják.
De ugyanakkor viszont megint csak visszautalnék arra, amiről beszéltünk az elején, hogy olyan gyorsan változik ez a dolog, és ugye saját magát is tanítja, hogy minden igazság, vagy minden tulajdonképpen tapasztalat az ilyen átmeneti frissességű, tehát hogy könnyen romlandó.
tökéletes zárás, hogy visszakanyarodtunk a legelejéhez. Ajánljuk mindenkinek a ChatGPT-t, de nem irodalom jegyzéknek, és nem pedig és pszichológusnak sem, sőt, nem is a barátod egyébként, és ne köszönd meg neki, amikor segít neked, mert azzal is rengeteg liter vizet és energiát használunk el, szóval minél rövidebben és minél kevesebbszer használjátok. Nagyon álszent, hogy én ezt mondom, már rá vagyok függve, de ez a legnagyobb red flagem. Na de nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy végighallgatták a mai adást is, a YouTube-os nézőknek pedig külön szeretném felhívni a figyelmüket, hogy mindenféleképpen kövessék be a Klubrádiónak a YouTube csatornáját, és iratkozzanak fel, kommenteljetek, mert pörgeti az algoritmust, és lájkoljátok, de csak ha tetszett, ez itt a Bőrünkre megy című műsor volt, a stúdióban Rostás Árminnal, Jézivel, egyetemistával, Hammer Ferenc, szociológussal, egyetemi tanárral. Továbbá a hang Csorba László, kép Loboda István, szerkesztőnk pedig Józsa Márta volt, a műsorvezető pedig Pankota Illi. Sziasztok!
Ciao.
Ciao.
A Bőrünkre megy Pankota Illi műsorát hallották.